Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
Üdvözlök mindenkit! Mai alkalommal még szeretném elsőként folytatni ott, ahol abba hagytam. Tehát a mai órán szeretném még befejezni azt, amit a múlt órán elkezdtem. A múlt alkalommal többek között arról beszéltem, hogy a felvilágosodásnak egy univerzalisztikus, egyetemes, általános, de éppen ezért utópikus kultúrafogalma az a romantikától kezdődően 18. század végétől, 19. század elejétől kezdődően széttagolódik kulturális relativizmusnak a jegyében. De ez a széttagolódás, ez nem veszteséget jelent, hanem egyúttal párhuzamosan ezzel a széttagolódással, kulturális széttagolódással, ezzel párhuzamosan a kultúra fogalma egyre több mindent magába foglal. Az egyik dolog, amit magába foglal, az egyik terület, az a népművészetnek, a népi kultúrának a területe volt. Vagy ha úgy jobban tetszik valakinek, a paraszti kultúrának a területe. Ez ugye az önmegértésnek a kísérlete az eredet felől, az ősi felől, amelyet még a népnek, a parasztságnak a kultúrája őriz, eredet kísérlet volt. Majd a 19. század végén, 20. század elején az antropológia révén a primitív kultúrák, illetve egyáltalán az idegenségnek a tapasztalata, a másik kultúra, az idegen kultúra fogalma vált döntő részévé a kultúra tudományának, a kultúrával való foglalkozásnak, ami az önmegértést a másik, az idegen felől próbálta végrehajtani, a másikban, az idegenben, a primitív kultúrában, az egzotikusban kereste azokat a támpontokat, amelyek segíthettek az önmegértésben, az európai kultúra öndefiníciójában, és némelyek szerint úgy is vélték, hogy egyszer, mint az európai kultúra korrekciójában, európai kultúra útjának a módosításában, megváltozásában is esetleg szerepet játszhatnak. Tehát ez volt az, ameddig a múlt alkalommal eljutottam, és akkor most az utolsó lépcsője ennek, maga is természetesen ezek mind összetett szakaszok, tehát nem lehet őket ilyen homogén egységként kezelni, de az utolsó lépcsője ennek az ilyen nagy vonalakban vázolt bővülésnek, ahogy a kultúra fogalma egyre több mindent magába foglal, az a kultúra tudománynak a megszületése. Annak a kultúratudománynak, amit valóban kultúratudománynak hívnak, már kultúratudományként tekintünk rá. Ahogy mondtam, ennek is persze több szakasza lesz. A kultúratudomány fölfogható úgy is, amely már a sajátnak, az énnek, az identitásnak, az önazonosságnak egyfajta etnológiájára tesz kísérletet, egyfajta néprajzi vagy antropológiai föltárására tesz kísérletet. Tehát amely most már nem a népi kultúra felé fordul, amely nem az idegen kultúra felé fordul, hanem mindezeknek a tapasztalatoknak a birtokában, mindennek a tudásnak a birtokában, tehát nem megtagadva a néprajzot, nem megtagadva az antropológiát, hanem ennek a tapasztalatának a birtokában visszafordul a saját felé. És azt mondja, akkor próbáljuk meg ezeket a módszereket, és ezeket a tapasztalatokat alkalmazni most már tényleg a saját kultúránkra. Tehát forduljunk közvetlenül is önmagunk felé, és próbáljuk megérteni a saját kultúránkat. Említettem azt, hogy a primitív kultúrák felé forduló antropológiai érteklődést, azt lehet úgy is értelmezni, mint az összetettségtől való félelmet. Hogy a saját az túl bonyolult, az túl komplex, de a primitív kultúrák, vagy ősi kultúrák, egyszerű kultúrák, azok még könnyen megérthetőek. Mert azok egyszerű szervezettségűek, ezért a kutatásnak, a tudománynak a tárgyává inkább azokat tesszük, vagy tették az antropológiában. De a 20. század közepétől kezdődően egyre élesebb volt az igény, hogy most már azt, amit ott kidolgoztunk, azt próbáljuk meg a mi saját kultúránkban is alkalmazni, ne rettenjünk meg ennek az esetleges összetettségétől. Tehát ilyen értelemben a saját kultúrának az elemzését jelenti a kultúratudomány. De amikor a saját kultúra elemzésére tesz kísérletet, akkor egyszer s mind a kultúrának a fogalmát egy további mozzanattal bővíti. Hát benne van természetesen kezdettől fogva a kultúra fogalmában a magas kultúra, az elit kultúra. Ez különösebben nem meglepő, nyilván ez része. Eddig is része volt, tehát a romantika korában is a magas kultúrát természetesen a kultúra részének tekintették. A magas kultúrának is beszélhetünk két ágáról, ha tetszik, vagy két aspektusáról, az egyetemes emberi kultúráról és a nemzeti kultúráról, a nemzeti hagyományokról, de ez is már régóta része a kultúra fogalmának. Hasonlóképpen a romantikával részévé vált a népi kultúra, az antropológiával akár az egzotikus kultúrák is. Ami most, amikor az érdeklődés, a tekintet visszafordul a saját kultúrára, vagy közvetlenül fordul a saját kultúrához, akkor pedig részévé válik egy olyan dolog, ami eddig ki volt zárva, ez pedig a tömegkultúrának a fogalma. A romantikában a népi kultúra, a népművészet, az részint kifejezetten a tömegkultúrával szemben volt meghatározva. Nem kizárólag persze, de benne volt, hogy említettem is, volt egy olyan jegye, hogy a népi kultúrát, amit még nem érintett meg az iparosodás, a modernizálódás, ezért őrizheti még az ősit, az eredetit, a régit. Tehát a romantikában, a romantika kori néprajz a tömegkultúrát nem sokra becsülte, és nem tartotta a vizsgálat méltó tárgyának. A primitív kultúrákban, hát azok nem különösebben differenciált kultúrák, tehát ott még elválasztottan magas kultúráról, tömegkultúráról beszélni nyilvánvalóan nem jelent, maga az életforma az, amit egységesen lehetett vizsgálni. Nyilván ott éppen ugye szóbeli kultúrákról van szó, nem pedig egy írott hagyománnyal bíró kultúrákról. Tehát ott sem volt a tömegkultúra része. De most, amikor a kultúratudomány érdeklődés visszafordul a saját felé és a saját kultúra felé, akkor már ebből az elemzésből nem hagyható ki a tömegkultúrának a vizsgálata. Tehát a kultúratudomány fogalmi bővülése, a kultúra fogalmát illetően az a tömegkultúrával való bővülést jelenti. Némiképpen más fogalmazásban mondhatnám azt is, hogy a szubkultúrák felé irányul nagyon komoly figyelem, de tulajdonképpen a szubkultúrák közösek abban, ezek a csoportkultúrák, hogy nem részei az eddigieknek, nem részei a magas kultúrának, nem részei a népművészetnek, értem szerint nem egzotikusak az adott kultúrán belül, hanem leginkább még a tömegkultúra fogalmával állnak összefüggésben. Az összefüggés nem magától értetődő, de erről majd még a későbbiekben fogok beszélni. De mindenképpen, amikor például a munkásságnak a kultúráját elemzik, és ez a korai kultúratudománynak az egyik legfontosabb kutatási területe volt, akkor a munkásság kultúrája nagyon sok szállal a tömegkultúrához kapcsolódott, tehát ennyiben mondható mindenképpen az, hogy a tömegkultúra emelődik be a vizsgálat tárgykörébe. Persze az, hogy hogyan tekintettek a tömegkultúrára a korai kultúratudományban, az ebből még nem következik. Tehát egyelőre csak annyit állítottam, hogy a korai kultúratudomány érdeklődése már nem zárja ki a vizsgálatból a tömegkultúrát, illetve ezzel szoros összefüggésben a különböző szubkultúrákat. Az egy más kérdés, hogy mi a célja és mi az elemzés módja. A korai kultúratudományban jellemző egy kritikai hozzáállás, tehát a tömegkultúrát nem fogadják igazából el, nem méltányolják. Tehát elsősorban problémájuk van a tömegkultúrával, és éppen, hogy ezt kívánják megváltoztatni. Azért elemzik a tömegkulturális jelenségeket, hogy minél hatékonyabban be tudjanak avatkozni szélesebb csoportoknak a művelődésébe. Tehát természetesen ezt egy jó szándék vezérli, úgymond. Azt gondolják, hogy minden társadalmi rétegnek ugyanolyan joga van a kultúrában való részvételre, és ezért, ha megértjük azt, hogy a tömegkultúrában melyek a kevésbé jó dolgok, miért tömeges, miért sematikus, miért tipikus, miért e felé húznak nagyon sokan, akkor esetleg olyan dolgokat is kitalálhatunk, amelyek révén jobban fölkeltjük ezeknek a rétegeknek az érdeklődését, és olyan dolgok iránt keltjük fel az érdeklődését, amelyek már-már a magas kultúra felé vezetnek. Tehát egy kulturális felemelkedésnek a lehetőségét nyithatjuk meg akkor, ha a tömegkultúrát egyfajta kritikai szemlélettel közelítjük meg. De ha nem tesszük ezt meg, tehát ha nem vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami számos réteg számára a kultúrát jelenti elsősorban, akkor milyen módon gondoljuk azt, hogy majd meg tudjuk ismertetni velük azokat az értékeket, amelyeket kulturális értékeknek gondolunk. Tehát a korai kultúratudomány felismeri azt, hogy a kultúra elemzése, és beleértve a jelen kultúra tömegkulturális szegmensének az elemzését, tehát a tömegkultúra elemzése feltétele a tömegkultúra kritikájának, és feltétele a kulturális művelődés, a kulturális értékek kiterjesztésének, az, hogy ez elérhetővé váljon. Tehát ennyiben a korai szemlélet a brit kultúratudománynak, ez elsősorban még Nagy-Britanniához kötődik, tehát a brit kultúratudománynak az indulását ilyen típusú kritikai szemlélet határozza meg, és ahogy említettem, szintén nagyon erősen a munkásságnak a kultúrájára összpontosít, és ilyen értelemben céljaként a munkásság műveltségének a növelését tartja. Ezek az elgondolások az 50-es években már megjelennek mindenképpen, többen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel az 50-es években. Olyan tudósokat lehet, részben tanárokat említeni, mint például Hogarth, vagy Williams, illetve már a 60-as években Thomsonnak van nagyon híres könyve az angol munkásosztály keletkezéséről, szintén az egyik fontos előzménye vagy kezdeti munkája a kultúratudományban. Kultúratudománynak. Nagyon vaskos könyv, egyébként magyarul is olvasható könyv. És van egy szimbolikus dátum, amikor is mindezek a kísérletek összegződnek, ha tetszik, vagy más megfogalmazásban intézményesülnek. Tehát vannak kutatók, akiknek az érdeklődése a munkásság felé, a tömegkultúra felé fordult, kritikai szemlélettel közelítenek a tömegkultúrához, de még ezek egymástól független, vagy csak lazán kötődő törekvések. 1964-ben viszont létrejön egy iskola, elsősorban Hogarth nevéhez kötődően, Birminghamben. Birminghamben megalapítják a kortárs kultúra kutatásának központját, a Center for Contemporary Cultural Studies. És itt már megjelenik a Cultural Studies elnevezés, tehát a kultúratudomány elnevezés. Tehát ez kifejezetten egy intézmény most már, és ennek az intézménynek a célja a jelen kultúrájának, a kortárs kultúrának, és beleértve a kortárs tömegkultúrának, tehát a széles társadalmi réteget jellemző kultúrának a vizsgálata. Tehát ennek a neve 1964-ben Birminghamben létrejött központnak a neve, a Center for Contemporary Cultural Studies, vagyis kortárs kultúra kutatási központ. Tehát ez egy szimbolikus dátum, amit ilyen értelemben érdemes hangsúlyozni. És hát ebbe az irányba folynak ebben a központban a kutatások, amelyeket számos mozzanat majd meg fog erősíteni, és számos mozzanat nem csak megerősít, hanem meg is fog változtatni. Ezek között több, legalább három tényezőt kell megemlíteni. Az egyik az a 60-as éveknek az ifjúsági tiltakozó mozgalmai Európában, illetve az Egyesült Államokban. Ezek mind lökést adnak a kortárs kultúratudománynak és a kritikai kultúrakutatásnak az alakulásához vagy fejlődéséhez. Megerősítik azt, hogy itt a 68-as diáklázadásra lehet, mozgalmakra lehet gondolni, tehát a 68-as mozgalmak, illetve ehhez kötődően Amerikában a beat mozgalom, illetve a hippie mozgalom majd később. Tehát mindezek olyan társadalmi jelenséget képviselnek, olyan társadalmi jelenség megnyilvánítói, amelyek azt mutatják, hogy valami történik a széles társadalmi rétegek kultúrájában, és ahol igazán valami történik, az nem is feltétlen, vagy legalábbis semmiképpen sem kizárólag az elitkultúra, hanem legalább annyira az, amit tömegkultúrának vagy szubkultúrának szokás nevezni. És a másik dolog, amiben megerősíti a birminghamieket abban, hogy jó úton járnak, hogy ezek a megmozdulások, diákmozgalmak, ifjúsági mozgalmak, esetenként ugye ténylegesen lázadások, jelzik azt, hogy a tömegkultúra kritikájára és a klasszikus kapitalista fogyasztói kultúra bírálatára nem csak az értelmiségnek van úgymond igénye, hanem erre van egy társadalmi igény is. Arra, hogy a kultúrát, tömegkultúrát átformálják, megváltoztassák és a saját képükre formálják. Tehát megjelenik egy széles társadalmi igény arra nézve, hogy saját maga is kultúraalkotó tényezővé válhasson. Másképpen fogalmazva, megjelenik alternatív szubkultúráknak az erőteljes igénye arra, hogy legitim, elfogadott kultúrának tekinthessük azokat. Tehát ezek a társadalmi folyamatok a 60-as, illetve 70-es években mindenképpen megerősítik a kultúratudományt abban, hogy ezt a kérdést vizsgálni kell, és itt nem csak az értelmiségnek, hanem egy szélesebb rétegnek az igényei is ebben megnyilvánulnak. Egy másik mozzanat, amely ahhoz vezet, hogy a kultúratudomány legalábbis leginkább megváltozik, az a 60-as, 70-es években bekövetkező tudományos átrendezéshez kötődik. Legelőször is a strukturális és szemiotikai közelítésmódok meghatározóvá válásához a bölcsészettudományokban. Tehát megjelenik a bölcsészettudományokon belül egy új típusú közelítésmód, strukturális szemiotikai közelítésmód, amely a kultúra kutatásra is termékenyítően hat. És egy olyan közelítés, amely a társadalmat, de ez azt is jelenti, hogy a kultúrát is struktúraként, szerkezetként fogja fel, szerkezetként vizsgálja, sőt, alapvetően nyelvi természetű struktúrának fogja fel, hiszen a strukturalizmus Saussure nyomán a nyelvet tekinti egy általános magyarázó modellnek. És valójában a kultúrakutatásnak ez kapóra jön, hiszen a kultúrakutatás egy jelentős része nyelvi megnyilatkozásokkal foglalkozik, tehát olyan nagy problémát, hogy a nyelv válik az általános magyarázó modellé, ez nem jelent, sőt, éppen hogy inkább összekapcsolódik azokkal a törekvésekkel, amelyek a korai kultúrakutatást jelentik. És ehhez ebből érthető az is, hogy ez egy szemiotikai, tehát jeltudományi jellegű, vagyis hogy a kultúrát jelrendszernek gondolja el, és megint csak mint jelrendszert a nyelvi jelrendszer mintájára értelmezi. Tehát egy ilyen típusú kulturális, tudományos változás is megjelenik, illetve meghatározza a kultúrakutatás alakulását. Ráadásul a tudományban a strukturalista, szemiotikai fordulattól kezdődően számos fordulat jelenik meg. Ezeket néha a törnök, angol szóval a törnök divatjának is szokták nevezni, mindegyre másra következnek be különböző fordulatok, amelyek újabb és újabb elméletek megjelenésével járnak, és hogy megjelennek az újabb és újabb elméletek, úgy természetesen az az igény is megjelenik, hogy ezeket az újabb és újabb elméleteket, ezeket a gyakorlatban is kipróbálják és alkalmazzák. Vagyis a tudomány egy ilyen forrongó szakaszban látszik lenni, nem egy normál tudományos szakaszban, ahogy Kuhn nevezte azokat az időszakait a tudománynak, amikor világosak a keretek, világos a paradigma, és azt kell csak kidolgozni, amelyek inkább azokhoz a forradalmi szakaszokhoz állnak közel, amikor sokféle lehetséges tudományos paradigma, tudományos magyarázó elv versenyez egymással, és éppen ezért egy eleven élénk vita folyik, és mindenki nagyon határozottan arra törekszik, hogy a saját módszerének, a saját fogalmainak az igazságát, az érvényességét, a hasznosságát bizonyítsa. Tehát egyfajta kihívással néz szembe lényegében mindegyik elméletnek vagy paradigmának a képviselője, és nagy igyekezettel próbál megfelelni ennek, vagyis ez a sokféle törn, sokféle fordulat, sokféle megjelenő tudományos elképzelés, ez egy nagyon élénk kutatáshoz, egy nagyon élénk tudományos párbeszédhez, illetve vitához vezet, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy a kultúra tudománynak ez egy szintén nagyon forrongó, nagyon sokféle eszmecserével tarkított szakasza. Tehát számos ilyen fordulat rétegződik egymásra, néhányat ezek közül említve, szoktak beszélni nyelvi fordulatról is, ez a strukturális szemiotikai fordulatban is jelen van, tehát nem egymással ellentétesek feltétlenül ezek a fordulatok. A nyelvi fordulat megnevezés az egy kicsit általánosabb, hogy a kultúra nyelviségét mondja ki, a kulturális praxisok alapvető nyelvi feltételezettségét vagy nyelvi előkészítését. De ahogy mondtam, van egy strukturális szemiotikai fordulat is, tehát amely a kultúrát rendszerként, jelrendszerként tekinti. Ez összekapcsolható egy textuális fordulattal, amely a kultúrát nem egyszerűen jelrendszerként, még csak nem is egyszerűen nyelvi jelrendszerként, hanem kifejezetten szövegnek látja, a kultúrát, mint textust, mint szöveget kívánja olvasni. És ha olvasunk, akkor ebből megint csak gyorsan eljuthatunk egy olyan állásponthoz, hogy akkor ezt a szöveget értelmezni szükséges, és ebből fakad egy interpretatív vagy hermeneutikai fordulat. Ezekről beszéltem az első alkalommal, illetve részben a második alkalommal is. Illetve, amelyet Branner nevéhez kötöttem, egy narratív fordulat is bekövetkezik, ami megint egy picit más oldalról közelít. Láthatjuk, hogy nem egymást kizáró fordulatokról van szó elsősorban, hanem mint egy annak a kereséséről, hogy mi lehet az a módszert, amelyek lehetnek azok a tudományos fogalmak, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy a kultúra jelenségeit leírják. Tehát ennek a tapogatózásnak, az aktív útkeresésnek az időszakát láthatjuk ezekben. De emellett még szoktak további fordulatokról is beszélni, beszélnek kognitív fordulatról is több alkalommal, vagy retorikai fordulatról. Ezek megint olyan mozzanatok, amelyek a eddigiekbe többé-kevésbé beilleszthetőek, az eddig sorába beilleszthetőek. És tulajdonképpen ezeknek a fordulatoknak, törnöknek bizonyos mértékben az összekapcsolódása is eredményezte azt a fordulatot, ami egy meghatározó fordulattá vált a bölcsészet tudományban, melyet kulturális fordulatnak szokás nevezni, vagy cultural turn néven emlegetnek az angol száz világban. Lényegében ez a cultural turn, vagy kulturális fordulat volt az, amely a kultúratudomány nemzetközi elterjedéséhez vezetett, illetve ahhoz, hogy amikor ma bölcsészettudományról beszélünk, akkor nagyon sok esetben ez alatt kifejezetten kultúratudományt értünk. Ma a bölcsészettudományok egy jelentős része kultúratudományi nézőpontot érvényesít. Hogy ez mit jelent, az már más kérdés, nagyon sok mindent tud jelenteni. Legelső szinten természetesen azt jelenti, hogy azokat a jelenségeket, amelyeket vizsgál, legyen szó irodalomtudományról, művészettudományról, színháztudományról, filmtudományról, szociológiáról, antropológiáról, néprajzról, és a többi, és a többi, tehát, de történettudományt is itt kell említeni. Tehát azok a jelenségek, amelyeket vizsgál, azokat mindig úgy tekinti, mint amelyek egy kultúrának a része, és ezen kultúrán belül értelmezhetőek. Egy kultúrát nyilvánítanak meg, ezért belőlük következtethetünk egy kultúrára, illetve ezen kultúra fényében tudjuk ezeket a jelenségeket elsősorban megérteni. Tehát egy ilyen típusú szemlélet az, amely tulajdonképpen a 80-as évektől kezdődően nemzetközileg meghatározóvá vált, és ehhez persze nagyon erőteljesen hozzájárult az, hogy a brit kultúratudomány az elsőként teret hódított az Egyesült Államokban, és a 80-as évektől kezdődően pedig az Egyesült Államok kultúratudományi beállítottsága kezdett el teret hódítani a világ többi országában, beleértve Európát és sok szempontból az ázsiai egyetemeket is. Ez részint egyébként az oktatásnak egy nagyon erőteljes újraszerveződésével járt, nem feltétlenül intézményi újraszerveződésével, bár azzal is sorra jöttek létre az Egyesült Államokban is, és Európában is a kultúratudományi tanszékek, kultúratudományi intézetek, vagy ehhez nészint kötődő jelenségek, mint médiatudományi intézetek, amelyek szintén sok szempontból a kultúratudományhoz kapcsolódnak. Vagy meglévő intézetek neve változott meg, és vették föl a nevükbe, vagy a kultúratudományt, vagy legalábbis beleolvasztották a nevükbe a kultúratudományt. Többek között itt az ELTE-n is Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetről beszélünk most, de ez a név, hát nem mondanám meg, hogy hány éve, de körülbelül 10 éve született meg. Előtte Magyar Irodalomtörténeti Intézet volt. És nagyjából a 2000-es évek táján az intézet neve megváltozott úgy, hogy fölvette a saját nevébe a kultúratudományi jelzőt, vagy szót is. Tehát van egy intézményes aspektusa is annak, hogy az oktatás, a kutatás jellege megváltozik, és alapvetően egy kultúratudományi orientáció jelenik meg, de ezen túlmenően a kurrikulumokban, tantervekben is nagyon erőteljesen érezhető változás következett be. Itt nem a BA képzésre kell gondolni, ami nem függ össze ezzel közvetlenül, hanem a képzésnek a jellegére, illetve az egyes óráknak a tartalmára. Én konkrétan 2000-ben jártam, vagy voltam hosszabb időt töltöttem Kölnben, a Kölni Egyetemen, és ott szembesültem akkor azzal, ami Magyarországon még nem volt megszokott, hogy a Kölni Egyetemen a meghirdetett órák egy jelentős része bizony a kultúratudomány tárgyköréből került ki. Egyébként rendkívül jó órák voltak, tehát semmi probléma ezzel természetesen nem volt, de annál érdekesebb tapasztalat volt számomra, hogy ami Magyarországon még nem volt érezhető, az amerikai típusú kultúratudománynak az előretörése 2000-ben, az Németországban, Kölnben viszont már egyértelműen látható volt. Tehát 80-as évektől kezdődően folyamatosan nemzetközivé válik a kultúratudomány, és Amerikán keresztül, tulajdonképpen amerikai közvetítéssel keresztül jut el Európába és Ázsiába. Tehát ez is érdekes egyébként, vagy érdekes lehet, hogy nem az első birminghami iskola az, amely európai tudományos központokra hatott, hanem először a birminghami iskola az Egyesült Államokban fejtette ki a hatását, és amikor az Egyesült Államokban elterjedt, már ezek az Egyesült Államokbeli egyetemi központok, illetve egyetemi szakok voltak azok, amelyek visszahatottak az európai tudományosságra. Oly módon, hogy ráadásul még egy olyan folyamat is belejátszott ebbe, ezt csak zárójelben említem persze meg, Amerikában nagyon erős volt a francia posztstrukturalizmusnak és dekonstrukciónak a hatása. A törnök közé tulajdonképpen a posztstrukturalizmus és a dekonstrukció is besorolható, vagy odavehető, tehát együtt járt ezekkel a fordulatokkal, és amikor a kultúratudomány megjelent Amerikában, tulajdonképpen ezzel a francia hatással az Egyesült Államokban találkozott össze. Megint nem Európában, nem Franciaországban, nem Birminghamben, nem tulajdonképpen a brit kultúrakutatás és a francia posztstrukturalizmus hatása az Egyesült Államok egyetemein talált úgymond egymásra, és aztán megint csak ezen a kerülőúton keresztül változtatta meg, de sok szempontból termékenyítette meg az európai egyetemi oktatást, illetve kutatást. Na, de ez most részint kitérő volt, tehát amit hangsúlyozni akartam, azok a mozzanatok, amelyek a kultúratudomány kibővülését segítették, a 60-as, 70-es évek diákmozgalmai, ebben az időszakban megfigyelhető tudományos fordulatok, illetve útkeresés, és szintén talán fontos itt említeni egy olyan érdeklődést, amely a kultúra néma szereplői felé fordult számos területen, tehát nem azok iránt érdeklődött már, akik a magas kultúrában hallatják a hangjukat, hanem egyre többet a kultúra azon szereplőit vette célba a kutatás, akik nem hoznak létre írott műveket, vagy nagyon más módon hoznak létre írott műveket. Ez a fordulat egyébként nagyon erőteljesen a történettudományban volt megfigyelhető, és ez a történettudományban megfigyelhető változás is döntő módon hozzájárult a kultúratudomány elterjedéséhez. A történettudományban például az oral history, tehát a szóbeli hagyománynak a vizsgálata tartozik ide, vagyis amikor nem csak az írott dokumentumok az érdekesek, nem csak azokat tartjuk fontosnak, hanem a történelem megismerésében a szemtanúk, a valamikor éltek elbeszéléseit is legalább ilyen fontosnak tartjuk. Azok sem abszolút hiteles tanúságot jelentenek, hogy az oral history-nak az egész problematikája e körül épül föl, hogyha én szemtanúként elmondom, hogy mit tapasztaltam, akkor más fogok elmondani, mint egy másik szemtanú. Tehát az úgynevezett forráskritikát nem teszi szükségtelenné a szóbeli történeti hagyományozódásnak a vizsgálata. De egy olyan szempontot vezet be, amely pusztán az írott dokumentumok esetében nem volt jelen. Ráadásul, akik elmondják azt, hogy mit tapasztaltak, azok nem feltétlenül azok, akiknek hatalom van a birtokában. Tehát a történettudomány érdeklődése kiterjed azokra, akik nem rendelkeznek hatalommal, nem rendelkeznek olyan hatalommal, amellyel közvetlenül alakíthatják a világpolitikának a történéseit, hanem sok szempontból, ha tetszik, elszenvedői ennek, vagy apró résztvevői, apró fogaskerekei ennek. Tehát az, hogy mondjuk akár a holokauszt túlélőkkel készített interjú sorozatok is említhetőek itt, vagy akár mondjuk az 56-os forradalomat megtapasztaló, abban résztvevőkkel készített interjú sorozatok. Tehát olyanokkal, akik éppen, hogy nem a hatalom oldalán voltak, hanem sok szempontból a másik oldalra kerültek. Tehát a történettudomány már nem csak azok iránt érdeklődik így, akik hatalommal bírnak, hanem ezen néma, legalábbis írásos értelemben néma szereplők iránt. És ez a másik oldala is ennek a némasságnak, tehát az azok iránt való érdeklődés nő meg, akik kiszolgáltatottak, kirekesztettek, sok szempontból perifériára szorítottak voltak egy-egy történelmi időszakban, és az ő helyzetükön keresztül próbálják meg vizsgálni a történelemnek a hatását, tapasztalatát az ő életükben, vagy az ő életkörülményeikben. Az oral history mellett, amit említeni szerettem volna, az a mikrotörténetírás. A mikrotörténetírás tehát nem a nagy politikát helyezi előtérbe, hanem mondjuk egy apró, látszólag jelentéktelen falunak, vagy egyetlen, nem kirívó embernek az életútját követi nyomon, és azt vizsgálja, hogy ez az életút, emberi életút, vagy az a falusi közösség mondjuk, amelyet vizsgálnak, az hogyan, milyen szabályok szerint szerveződik meg, hogyan érvényesül ebben az életútban, vagy életmódban a történelmi kor egészének a jellege, azok a nagy politikai és egyéb gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti összefüggések, amelyekre a klasszikus történettudomány összpontosít. Tehát ezeknek az érvényesülését vizsgálják ezekben a kis mikrojelenségekben, és egyúttal azt is, hogy ezeket a nagy folyamatokat hogyan élte meg az egyes ember, illetve hogyan jelent meg az egyes konkrét közösségek vagy kis közösségek életében. Tehát ilyen értelemben a mikrotörténetírás egy másik olyan terület, amely a történelem néma szereplőinek próbált meg több figyelmet szentelni, és ilyen módon szintén a kultúratudománynak a kutatási irányát erősítette, hogy tudnélik ott sem a magas kultúra, ott sem a kultúrát meghatározó, befolyásoló személyek az érdekesek, hanem sokkal tágabb kulturális rétegeknek, vagy szubkultúráknak a vizsgálata kerül középpontba. Így írható le talán nagyon röviden a kultúratudománynak az a története, ami tehát a 80-as, 90-es években egy nemzetközi sikertörténetnek tekinthető, és lényegében a 2000-es években meghatározza a bölcsészettudományi gondolkodásmódot. Természetesen ebből fakadnak, ebből a kultúratudományi robbanásból fakadnak nehézségek is, vagy fakadnak belőle problémák is. A legfontosabb emlegetett probléma az talán az szokott lenni, hogy egy ennyire tág és általános kultúratudománynak nincs jól meghatározott módszere. Tehát egy nagyon heterogén módszercsoport az, ami meghatározza a kultúratudománynak a vizsgálódását, kérdésfelvetését, fogalmi készletét, felhasználható alkalmazott módszereinek a körét. És ilyen értelemben kétségessé teszi azt, hogy vajon beszélhetünk-e kultúratudományról egyes számban, vagy pedig valójában ma már sokkal inkább kultúratudományokról beszélhetünk, magyarul is többes számban használva a szót, jelezve azt, hogy nagyon eltérő érdekeltségű vizsgálódási területeket foglal magában. És akkor ennek a résznek a lezárásaként, hogy tettem a néprajz esetében, tettem az antropológia esetében, itt is szeretnék pár szempontot említeni, amely a változást jelzi a korai kultúratudomány és napjaink kultúratudománya között. Tehát olyan mozzanatokat, amelyek megváltoztak birminghami alapkőletétel óta, úgymond a jelen pillanatban. Az egyik ilyen mozzanat a korai kultúratudományt alapvetően összefüggésben a kritikai szemléletével, vagy részben összefüggésben ezzel a kritikai szemlélettel egy marxizáló szemléletmód határozta meg. Tehát Marx nyomán próbálták meg társadalom jelenségeit értelmezni, és részint kritika alá vonni és kijelölni egy lehetséges jövőbeli pályáját társadalmi és kulturális folyamatoknak. Ezzel persze önmagában semmi probléma nincs, de ez egy erős politikai kötöttséget jelentett, tehát ez azt jelentett, hogy a korai kultúratudomány művelői azok elsősorban olyanok voltak, akik a marxi örökséget helyezték módszertanilag, illetve fogalomhasználat tekintetében előtérbe. Ez az erős kötődés a marxizmushoz megszűnt kizárólagosnak lenni a kultúratudomány kiterjedése folytán. Egy mozzanata a kultúratudománynak megmaradt ebből, az, hogy a kultúratudomány általában bizonyos fajta politikai elkötelezettséggel jár, mind a mai napig. De ez a politikai elkötelezettség megszűnt politikai irányzatot jelenteni, vagy pártpolitikai kötődést jelenteni. A kultúratudomány politikai kötődése általánosságban ma már azt jelenti, hogy mindenképpen valamilyen módon a közösségnek az ügyeihez kapcsolódik. Tehát a kultúratudós az nem egyszerűen leír jelenségeket, mint valami objektív leírásnak a része, és aztán nem teszi föl azt a kérdést, hogy és egyébként a jelen kultúrának a résztvevője ezt hogyan viszonyulnak, vagy mit kezdenek vele, hanem fölteszi ezt a kérdést, és vagy kritikailag reflektál az adott jelenségre, vagy örvendetesnek tartja az adott jelenséget, de egy közösség életéhez kapcsolja, és ilyen értelemben egy politikai állásfoglalás is, vagy egy politikai szempont is kíséri az értelmezést. De hangsúlyozom, ez a mai kultúratudományban már nem jelent kizárólagosan egy marxi szempontot, és nem is jelent egy politikai irányzathoz való egyértelmű kötődést, hanem számos lehetőség megmutatkozott a kultúratudomány elmúlt évtizedekbeli történetében. Ez egyik dolog, ami megváltozott, illetve részint változott, jellegében változott meg. A másik mozzanat hasonló, vagy kötődik ehhez, ugye részint a marxi alapbeállítottság folytán a birminghami kultúratudomány, ahogy említettem, elsősorban a munkásosztályra összpontosított. Ezen belül is egyébként különösen a munkásságon belüli ifjúsági szubkultúrák érdekelték. Tehát alapvetően a munkásság, a munkásosztály volt középpontban. Ez ma már természetesen így nem áll, tehát a társadalom egésze vagy bármely rétege középpontba kerülhet, és került is különböző vizsgálatokban, tehát a értelmiségtől kezdve, a bevándorlókon keresztül tényleg a társadalom bármely szubkultúrája vagy rétege elemzéstárgyává válhat a kultúratudományban. Tehát itt is tetszik kibővült az a kör, az a keret, amelyen belül a kultúratudomány mozog. A korai kultúratudományt még sok szempontból jellemezte, tehát a birminghamiek hozzáállását egyfajta nosztalgia és egy bizonyos típusú ellenállás is. Úgy érezték sokszor a birminghamiek, hogy a fiatalok, a munkásságból kikerülő fiatalok, azok elveszítik a munkásságnak a tradicionális kultúráját, és valami arctalan tömegkultúrának a részévé válnak, ebből is fakadt ugye a kritikai hozzáállásuk, és ezért megmutatkozott az ő vizsgálataikban részint egy nosztalgia a munkásságnak egy régebbi kultúrája felé, illetve egy ellenállás a jelenbeli folyamatok tekintetében. Ez megint a korai kultúratudománynak a marxizáló, kritikai és munkásságra orientálódó kutatási területéből adódott, vagy kutatási módjából adódott, ahogy a kultúratudomány módszertanában és témájában általánossá vált, ugyanígy ez a nosztalgia és ellenállás jellegű hozzáállás vagy attitűd is megszűnt, sokkal inkább egyfajta jelenre való nyitottság az, ami ennek a helyébe lépett, tehát hogy a jelen folyamataira való nyitottság az elsődleges, és nem pedig az, hogy a jelen helyett valami mást valami múltbelit vagy valami jövőbelit tartsunk elsődlegesnek. Tehát nem nosztalgia, amely a múltat tört, tüntetik és a jelent hanyatlásnak látja, és nem egy utópia, ami majd a ellenállás eredményeként a jövőben lát egyfajta fellendülést vagy újjáéledést, hanem a jelen folyamatainak az elemzése az, ami a kultúratudomány elsődleges tárgyává vált, és az ebből való következtetések levonása, nyitva hagyva azt, hogy ez mondjuk a jövőben hogyan alakul. A korai kultúratudományban elsőként egy strukturalista és szemiotikai jellegű közelítésmód jelent meg a kultúratudománynak a későbbi változása inkább az interpretatív hermeneutikai közelítést tüntette ki, illetve ennek a változatai, ahogy azt egyébként láttuk Görz és Brunner esetében is. A korai kultúratudományban rejtetten jelen volt a tömegkultúrához egy ambivalens, de részben leértékelő viszony, és ezzel szoros összefüggésben a tömegkultúrának egy homogenizáló szemléletmódja. Mert a tömegkultúrát tehát egy ilyen egységes dolognak gondolta. A későbbi kultúratudomány igazából tömegkultúráról, mint egységről már nem nagyon tud, illetve nem nagyon beszél, a tömegkultúrát mindig szubkultúrák összetett rendszerének tekinti. Tehát szubkultúrák sokaságát véli azonosíthatónak benne, és ezeknek a dinamikájából lát kirajzolódni egy kultúratudományi, egy kulturális terénumot. És végül a korai kultúratudományt jellemezte egy elég erőteljes kötődés az irodalomhoz, az irodalomtudományhoz, vagy az írásbeliséghez. Ez részint a kialakulásának a korával is összefügg, ugye az 50-es években alakul ki, 64-es a Birminghami központ megalapítása. Hát ekkor még a televíziózás messze nem járt olyan szinten, mint ahol ma tart, és akkor még nem is beszéltünk ugye egyéb vizuális vagy audiovizuális médiumokról, tehát akár természetesen az elektronikus digitális médiumokról, internetről és a többi. Tehát ezért kezdetben volt egy erőteljes irodalomtudományi érdeklődés vagy dominancia, de ez nagyon gyorsan már a 70-es években is, de különösen a 80-as években ez megszűnt, és egy általános médiatudományi érdeklődés váltotta föl. Tehát a kultúratudomány nem kezeli kitüntetetten az irodalomnak a jelenségeit, hanem egy lehetőségként tartja számon a további különböző médiumokban lezajló folyamatok mellett. Tehát természetesen ez nem azt jelenti, hogy irodalomról soha nem beszélnek, de irodalomról csak, mint ennek a jelenségcsoportnak az egyik részéről ejtenek szót, és általában az irodalom vizsgálata, hogy arról szintén a korábbiakban már szóltam, beilleszkedik más jelenségek vizsgálatának összefüggésrendszerébe. Na, hát ezt szerettem volna alapjában elmondani még kiegészítésként ahhoz, amiről a múlt alkalommal beszéltem. Tehát így látjuk talán azt a folyamatot, ennek a három nagy lépcsőjét vagy fázisát, ugye nagyon sematikusan leírva, ahogy a kultúra fogalma maga kibővül, és egyre több mindent magába foglal, és ezen közben az érdeklődés iránya is megváltozik. Tehát ez az egyik dolog, amelyet ma szerettem volna tárgyalni, és ezen a ponton ugye ezt le is zárom. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódik az a témakör, amelyre szeretnék áttérni, ez pedig a tömegkultúrához való viszonynak a problémája, amelyet igazából már megelőlegeztem a kritikai kultúra kutatásnak, vagy a kultúratudománynak a leírása során. Hiszen arról beszéltem, hogy a tömegkultúrát is a kultúra fogalma alá vonják, még ha kritikai szándékkal is, de elfogadják azt, hogy ezt vizsgálni szükséges. és a tömegkultúrához való hozzáállás jelentős mértékben, erre is utaltam, változott a kultúratudomány során. Ennek a változásnak néhány elemét, illetve a tömegkultúrához való hozzáállásnak, a tömegkultúrát érintő tudományos attitűdnek az elemeiről szeretnék, vagy változatairól szeretnék szólni. Szigorú értelemben véve a tömegkultúra, hát maga talán a neve is jelzi azt, hogy nem egy pozitív fogalomként született meg. Lényegében a tömegkultúrának, mint fogalomnak a körvonalazódása szintén a néprajzzal egy időben történik. Tulajdonképpen a tömegkultúra úgy jön létre, hogy a néprajz mesterségesen leválasztja a népi kultúrát a társadalom tág kulturális összefüggésrendszeréről, és ami marad, az a tömegkultúra. És ahogy ugye említettem azt, hogy a népi kultúra az egy konstrukció. A néprajz hozza létre a népi kultúrát, mint konstrukció. Tehát nem valami természettől fogva adott. Hát ez az elválasztás is azt jelzi, hogy ez egy többé-kevésbé mesterségesen meghúzott határ. Ez egy döntés kérdése, nem tudatos döntés, hanem számos tudományban és egyébként társadalomban, politikában egymásba játszó döntésnek a vagy hatásnak a következménye, hogy hol lett meghúzva a határ az igenelt, az elfogadott népi kultúra és a bírált tömegkultúra között. A tömegkultúra volt az, amely alapvetően az iparosodáshoz kapcsolódott, ilyen értelemben véve a tömegtermeléshez ebből is adódik értelemszerűen a neve, tehát a tömegtermeléshez kapcsolódott, az ipari termeléshez kapcsolódott, és egyfajta mechanikusság, egyformaság, egyöntetűség jellemezte. Ez a tömegkultúra, ez a kultúra résztvevőit alapvetően fogyasztóknak tekintette, tehát magát a tömegkulturális termékeket is, ugye, mint az ipari előállítás során létrehozott termékeket árunak gondolta, az áru lényege, az iparilag létrehozott áru lényege az, hogy azok egyformák, tehát ha a boltba bemegyek és ezt vagy azt a dobozt veszem le valamely termékből, akkor azt feltettem, hogy ugyanaz lesz benne, ugyanazt fogom kapni, tehát az áru az alapvetően egyformának mondható, az áruk azok cserélhetőek tulajdonképpen, adott termék az mindig jó esetben, hogy a minőségbiztosítás arról szól, hogy ott mindig egy fél évvel később megveszem, akkor is ugyanazt a minőséget kapom. De nem csak erről van szó, hanem bizonyos mértékig arról van szó, hogy ugyanabból a típusú termékből a különböző márkák között is egy bizonyos mértékű csereviszony fennáll, tehát az áru az mindig magában foglalja a helyettesíthetőségnek, a cserélhetőségnek a lehetőségét. Az áru nem rendelkezik egyediséggel, vagyis a tömegkultúra termékei sem rendelkeznek egyediséggel, hanem egyformasággal, tipikus vonásokkal jellemezhetőek. Tehát a tömegkultúra termékei azok árujellegűek, és a tömegkultúra fogyasztói azok pedig fogyasztóként jelennek meg, és a tömegkultúrának az egyik mozgatórugója az ennek megfelelően a profitorientáció, tehát az, hogy ezt az árut el lehessen adni, és az árunak az eladásából bizonyos fajta gazdasági eredményeket lehessen elérni. Tehát ilyes típusú, eléggé negatívan kezelt fogalma bontakozott ki, vagy kezdett kibontakozni a tömegkultúrának a romantika idejében, vagy a néprajz kibontakozásával párhuzamosan. A tömegkultúra az tulajdonképpen ellenfogalma volt annak, ami értékesnek volt tekinthető, tehát a tömegkultúra volt mindaz, ami értéktelen, mindaz, ami valójában nem méltó a figyelemre, és ami nem a tömegkultúrához tartozott, az pedig az értékes kultúrának a termékei voltak. Ilyen módon a művelődés, a polgári művelődés is olyas valami volt, mint amely a tömegkultúra sivár, értéktelen, egyformaságra épülő világából, az önképzés, polgári önképzés révén, a művelődés révén, német szóval Bildungnak a közvetítésével eljut a kulturális értékeknek a világába, az egyedi kulturális értékek világába. Ez egy nagyon sematikus leírás, és természetesen ez nem igaz. Tehát nem arról van szó, hogy a tömegkultúra ez lett volna, arról van szó, hogy a néprajzzal párhuzamosan a tömegkultúrának egy ilyen fogalma kezdett megkonstruálódni, mint konstruált fogalom. Az, hogy ellenfogalomról van szó, az is jelzi azt, hogy ennek a fogalomnak nem az a fő szerepe vagy funkciója, hogy valamit leírjon, hanem az, hogy ehhez képes lehessen valamit meghatározni. Hogy ehhez képes lehessen valamire azt mondani, hogy ez viszont jó, mert nem tartozik ide, ami pedig a rossz. Tehát ezért a tömegkultúrának megint csak egy ilyen homogén, negatív fogalma kezdett körvonalazódni. Ez az oka annak, hogy a tömegkultúra ugye kizáródott lényegében a kultúra fogalmából, és majd a 20. század közepén a kultúra tudománya az, ami még mindig kritikai hozzáállással, de már elismeri, hogy ez a tömegkultúra is releváns módon része a kultúrának, tehát nem hagyható ki a kultúra vizsgálatából. De amikor a 20. század közepén a tömegkultúra felé irányuló érdeklődés megélénkül, akkor még mindig a kritikai hozzáállás a domináns. Ebben a folyamatban, tehát a kritikai kultúra kutatás egyik kezdeményezőjeként fontos szerepet töltött be két német tudósnak, Horkheimernek és Adornónak, Horkheimer és Adorno szerzőpárosnak egy 1947-es könyve, Felvilágosodás dialektikája című könyv. Az elsőként, tehát 47-ben jelent meg. Horkheimer és Adorno egyébként az úgynevezett frankfurti iskolának a képviselői, tehát hogyha valaki erről hall, akkor igen, ők ebbe a frankfurti iskolába tartoznak, vagy ehhez sorolhatók. De most nem a frankfurti iskoláról akarok általánosan beszélni, hanem Horkheimer és Adornónak a könyvéből, a Felvilágosodás dialektikájából egy fejezetet szeretnék nagyon röviden kiemelni, ez pedig a kultúripar címet viselő fejezet. Mi lényegében mondhatjuk azt, hogy a tömegkultúrával foglalkozik, ugye a kultúripar jelzi, tehát a kultúra ipari termelésével, tehát lényegében a tömegkultúrával foglalkozik, és egy rendkívül negatív képet rajzol föl a tömegkultúráról. Miért vált előzménnyé mégis? Azért, mert, mint lenni szokott, annak ellenére, hogy negatív képet rajzol föl, viszont elemzi és értelmezi a tömegkultúrának a folyamatait, vagy a kultúriparnak a jelenségét. Tehát a megértésnek a szándéka vezérli, meg akarja érteni, hogy mi történik, hogyan alakult ki, hogyan működik a kultúripar, vagy ha tetszik a tömegkultúra. Tehát maga ez a szándék, a megértésnek, az értelmezésnek, az elemzésnek a szándéka, ez egy fontos, önmagában is fontos mozzanat. A másik pedig a kritikai attitűd, ami a birminghamieknél nagyon jelentősen ott van, tehát ez a kritikai attitűd még sokáig meghatározó lesz, és a kultúripar kritikájából sok mozzanatot a korai kultúratudomány átvesz, míg majd, és erről akarok majd a későbbiekben beszélni, ez a fajta hozzáállás kezd egyre árnyaltabb lenni, és kezdik egyre összetettebben látni azt, hogy ez a tömegkultúra nem biztos, hogy pusztán negatív dolgoknak a gyűjteményét jelenti. Tehát Adorno és Horkheimer azért még sok szempontból negatívan gondolkodik a tömegkultúráról. Amit ők is hangsúlyoznak, és a kultúripar elnevezés is ezt hangsúlyozza, hogy a kultúrának ez egy iparilag létrehozott formája, vagyis egy kaptafára történik meg a létrehozása, egy kaptafára működnek a tömegkultúra termékei. És ennek megfelelően egyfajta monopolizációs folyamat is lezajlik a tömegkultúrában, tehát vannak nagy gazdasági vállalkozások, amelyek a tömegkultúra bizonyos szegmensében monopólium helyzetűek lesznek, meghatározzák a tömegkultúrának a termékeit. És ezeket hatalmas mennyiségben eladják, és ebből profitra tesznek szert. Tehát ugyanaz a gazdasági logika, mely a kapitalizmusnak, vagy az ipari termelésnek a gazdasági logikája, működik a kultúriparban is, tehát megint ugye a neve ebből adódik. Ez tehát összefügg az egyformaságával, a kultúrát meghatározó monopóliumokkal és a kultúra gazdasági működésével, profitorientált működésével. Azonban ez még csak egy felszíni közelítés. A kérdés igazából Adorno és Horkheimer számára az, hogy de hát miért válik ez a kultúra általánossá? Tehát az egy nagyon szép dolog, hogy ezt elmondjuk, hogy ezt a kultúripart itt létrehozzuk, de hogyan lehet ezt fönntartani? Hogyan lehetett tulajdonképpen ezt valóban általánossá tenni? Mi az oka annak, vagy hogyan történt az meg, hogy az emberek azok ezt a gyári egyformaságot ezt elfogadták úgy, mint a kikapcsolódásnak, a szórakozásnak, a szabadidőnek a eltöltési módját? Mert hogy Horkheimer és Adorno szerint tulajdonképpen a kultúripar az lényegében lebontja a falat a munka és a szabadidő között. Tulajdonképpen a kultúripar révén ugyanazok a formák ismétlődnek a tömegkultúrában, mint amelyek valójában a munka során is megjelennek. Ugyanaz az ipari logika érvényesül mind a kettőben. És lényegében a tömegkultúra nem tűri el azt, hogy valaki ezen a logikán kívül kerüljön, valaki ezen ipari logikát ne fogadja el. Ennek az egyik legfontosabb aspektusát számukra az például maga a lakókörnyezet jelenti, tehát azok a lakócellák, amelyekben az emberek élnek, és ezeket az élőhelyeket, tehát a lakásokat, azokat maga a tömegtermelés révén előállított tárgyak rendezik be, tehát eleve szabványra készülnek a lakások, és ezeket szabványosított cikkekkel, tömegméretekben előállított cikkekkel töltik fel, sőt maguk a városok is szabványosodnak egyfajta ilyen betoncentrumok körül kiépülő, viszonylag sivár lakóterületekké válnak. Más kérdés, hogy ennek mi a logikája és mi az oka, de tulajdonképpen maga a városnak ez a kristályos szerkezete is, tehát maga a lakókörnyezet is alapvetően azt mutatja, hogy az ember mindennapi életében is az ipari sorozatgyártás termékei vannak jelen. Az ipari sorozatgyártás hozza létre azt a környezetet, amelyben a mindennapi életét is leéli, és az életének nem csak azt a részét, amikor dolgozik, hanem azt a részét is, amikor úgymond otthon van, tehát amikor kikapcsolódik. Vagyis a lakóhely egy jó példája Adorno és Horkheimer szerint annak, ahogy a kultúripar révén a makrokozmosz és a mikrokozmosz az lényegében egységesnek mutatkozik. Vagyis nincs köztük különbség, az általános és különös egyfajta hamis azonossága jön létre. Az emberek, a tömegkultúrában résztvevő emberek a saját egyéni cselekvéseiket tévesen ismerik föl egyéniként, mert valójában általános típusokat valósítanak meg. Általános mintákat, általános sémákat követnek. Hát ezt a részt itt a fejezet eléből idézem is akkor. Ugyanúgy, ahogy a lakókat munka és szórakozás céljából termelőként, illetve fogyasztóként a centrumba parancsolják, a lakófülkék is hibátlanul jól szervezett komplexumokká kristályosodnak. A makro és mikrokozmosz szembeötlő egysége az emberek számára kultúrájuk modelljét reprezentálja. Az általános és a különös hamis azonosságát. Vagyis tulajdonképpen a szabadidő eltöltése is ilyen módon a termelés egységéhez igazodik, és valójában az egész világ, ahogy az az ember mikrokozmoszába megérkezik, elérkezik, az tulajdonképpen a szerzőpáros szerint a kultúripar szűrőjén keresztül következhet csak be. Tehát a kultúripar az, amely a világot közvetíti az emberek felé, és ez a világ, amit közvetít, ez megegyezik az ipari termelés logikája által meghatározott és irányított világgal. Azonos elvek, azonos törvényszerűségek érvényesülnek a két világban. Ez pedig ahhoz is vezet, hát túl azon, tehát, hogy egy tipikusság lesz meghatározó, a sztereotípiáknak a szerepe reflektálatlanul fölértékelődik, egy mechanikus reprodukció határozza meg az életvitelt, illetve a kulturális praxist. Mindezen túl az individuumok megszűnnek individuumok lenni, különös és általános révén a tömegkultúra résztvevői azok pseudo-individuumok, Horkheimer és Adorno szerint. Tehát állindividualitásra tesznek csak szert. A tömegkultúra résztvevői azért pseudo-individuumok, azért van csak állindividualitásuk, mert valójában ugyanazokat, az egyforma sémákat követik. A szabadidő eltörtését is ugyanolyan módon hajtják végre. Ugye a szabadidőipar előállítja azokat a nagyon sokszor igen drága termékeket, amelyek a szabadidő eltöltését szolgálják, és amelyek viszont meghatározzák azt, hogy a szabadidőnek ez az eltöltése, ez milyen csatornákon keresztül megy. Vagy hasonlóképpen említik és sokat foglalkoznak azzal, hogy a hollywoodi filmek azok milyen mértékben egy kaptafára működnek. Azok is, mint ipari termékek, szabványosítottak. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, Hollywoodban valóban volt írott kódex, hogy egy filmben mi lehet például, és mi nem lehet. Ezt szabályokba foglalták, hollywoodi filmben mi tartozik bele, és mi nem. És a rendezőknek ehhez igazodniuk kellett. De hasonlóképpen nagyon sok más terület is említhető. Ráadásul a kultúriparnak megvan az a jelenség, az a sajátosság, az a jellegzetessége, hogy mindent magába olvaszt. Amikor valami megjelenik, mint ami kilóg belőle, akkor nagyon erőteljes törekvést mutat arra, hogy ezt be tudja önmagába illeszteni. A kultúripar, és ezt Horkheimer és Adorno igen rettentőnek vagy veszélyesnek látja, vagy most van ők nagyon szomorúak emiatt, az valójában egyre inkább szerintük a magas művészetet is kezdi magába beolvasztani. A magas művészetet, amikor mondjuk a zenei életben egy koncert megrendezése ugyanolyan módon történik, függetlenül attól, hogy egy kiváló mondjuk zongoraművész fog Beethovent játszani, vagy pedig egyébként egy szórakoztató zenekar fog egy show-t adni. Magának a rendezvényszervezésnek a technikái azok egy és ugyanazon módon fognak alakulni a két esetben, és valójában ahhoz, hogy eladható legyen a magas kultúrának a megjelenése is, ahhoz ugyanúgy, például ugyanazokra az eszközökre van szükség, hogy mondjuk sztárt formáljanak abból az előadó művészből, vagy zongoraművészből, aki az adott városba ellátogat, és aki az adott városban koncertet ad. Ugyanúgy, ahogy más esetekben pedig a tömegkultúra résztvevőiből formálnak sztárokat, és a legsikeresebb az persze az, amikor a kettőt egy műsorba tudják valahogyan betenni, és egy műsorban tudják őket fölléptetni. Ez már úgymond a legteljesebb kifejeződése annak, amikor a tömegkultúra és a magas kultúra valójában ugyanannak a kultúriparnak a részévé válik, és ugyanakként jelenik meg. Amit konkrét példaként itt hoz a Adorno-Horkheimer kötet, az a Budapest vonós négyesnek és egy jazz énekesnek a közös fellépése, ahol tulajdonképpen mind a kettőnek a igazából a művészi identitása, a valódi művészi identitása megszűnik, mert mindegyik megpróbál más csinálni, mint amit egyébként a saját művészetében csinálnia kellene, amikor egy közös előadásra vannak úgymond felszólítva, és egy közös előadás kontextusában, összefüggésében egymáshoz igazítva jelenik meg tevékenységük. Tehát a kultúripar az hajlamos arra, hogy mindezeket magába olvassa, és ilyen módon tehát a magas kultúrának a különállását is megszüntesse sok szempontból. A másik lehetőség a kultúripar számára a veszélyes jelenségeknek, vagy a tőle különböző jelenségeknek a megzabolászására, az az, hogy kiszámított effektusokról van szó. Például Orson Welles-nek a filmjei kapcsán mondja a szerzőpáros azt, hogy Orson Welles-nek mindent megbocsájtanak tulajdonképpen, tehát ő mindenféle ilyen szakmai vétségeket elkövethet úgymond az illemkódexszel szemben, látszólag kiléphet a kultúriparnak a közegéből, de azért, mert kiszámított illetlenségekként csak annál buzgóbban erősítik a rendszer érvényességét. Tehát mintegy beépítik itt is azt, ami a normának a megsértése. A norma megsértésére a kultúripar saját kulturális terméket képes fölépíteni. És vannak természetesen azok, akik azért ilyen módon nem zabolázhatóak meg, akik nem fogadják el a kultúriparnak a totalitását, nem fogadják el azt, hogy a szórakozás is a munka meghosszabbításaként, fajta mechanizált tevékenységként, vagy iparosított tevékenységként kezelhető, és valóban outsiderként lépnének föl. De ezeket az outsidereket viszont a leghatározottabban perifériára szorítják, ezeket tulajdonképpen úgymond kiközösítik, megbélyegzik, stigmatizálják. Tehát ami valóban egy alternatívát jelenthetne a kultúripar számára, azt Adorno és Horkheimer ugye rendkívül pesszimista látásmódja szerint a teljes stigmatizáció bünteti. Tehát ami beolvasztható, az beolvasztja, ami pedig nem olvasztható be, azt a kultúripar lényegében kirekeszti, és ilyen értelemben tehát a kultúriparnak egy ilyen egyetemes, általános, totális uralma jön létre. Hát ez már-már egy negatív utópiának is beillik természetesen. Ezt a fajta negatív utópiát részben motiválja az, hogy a II. Világháború után írják közvetlenül a könyvüket, és az, hogy a tömegkultúrának egy ilyen formáját írják le, ebben a fasizmus tapasztalata is közvetlenül belejátszik. Ez egész könyvön végigvonul, és ez egy nagyon, hogy is mondjam, pesszimista vagy borulátó hozzáállást tesz kitapinthatóvá a könyvben. Azt érzékelik, vagy pontosabban azt nem érzékelik Adorno és Horkheimer, hogy az európai kultúrában, vagy egy ipari jellegű kapitalista társadalomban van-e olyan tartalék, van-e olyan lehetőség, amely képes hosszú távon ellenállni az individumot föloldó, megszüntető, ilyen értelemben populista jellegű társadalmi formációknak, amelyek többek között a II. Világháború kitörése előtt a fasizmust is, illetve később a nácizmust jellemezték. Tehát ez a fajta pesszimizmus és borulátás az, ami a könyvben megjelenik, és részben explicit módon is a tömegkultúrát párhuzamba állítják a II. Világháború előtti, illetve az alatti politikai fejleményekkel. Ez motiválja az elemzés tényét is, és motiválja azt is, hogy miért szükséges egy erős kritikai attitűd érvényesítése, hiszen ez a kritika teszi lehetővé, hogy esetleg eljussanak oda, hogy mégis ez a helyzet megváltozzék. Eljussanak egy olyan társadalomhoz, egy olyan politikai berendezkedéshez, amiben nem ezek a tendenciák érvényesülnek, vagy legalábbis nem érvényesül ezeknek a tendenciáknak a totalitása. Tehát teljesen általános jellegű. Tehát ezért a Horkheimer és Adorno által képviselt szemléletmód, egy nagyon sarkított szemléletmód, egy nagyon pesszimista szemléletmód, és egy nagyon erőteljesen kritikai szemléletmód. Viszont a maga kritikai jellegében ösztönözte a kritikai kultúra kutatást arra, hogy ő maga is egy álláspontot foglaljon el a tömegkultúrával szemben, mérlegelje azt, hogy a tömegkultúra jelenségeiből mi az, ami elfogadható, mi az, ami jó, és mi az, amin változtatni kellene. Tehát ebben jelent tulajdonképpen mintát, miközben a nagyon erőteljesen negatív vagy pesszimista hozzáállása az természetesen már a kultúrakutatásban nem jelenik meg, illetve jóval árnyaltabban jelenik meg. A tömegkultúra kialakulását ennek megfelelően már nem pusztán negatív módon írják le, és egy sokkal bonyolultabb vagy összetettebb viszonyt próbálnak kitapintani tömegkultúra és magas kultúra között. A tömegkultúra kialakulásának volt egy korábbi elmélete, vagy olyan elmélete, amit lesüllyedés elméletnek is szoktak nevezni. A lesüllyedés elmélet egy más módja, egy másik útja a kritikai hozzáállásnak. A lesüllyedés elmélet azt mondja ki, hogy a tömegkultúra úgy jön létre, hogy a magas kultúra értékei azok elposmányosodnak. És akkor ebből lesz a tömegkultúra. Tehát általánossá válnak, és ez általánossá válásban elvesztik az értéküket. Tehát a tömegkultúra az a magas kultúra lesüllyedéséként jön létre. Ha a tömegkultúra nem más, mint a magas kultúra lesüllyedése, akkor nyilvánvaló, hogy hasonlóan Horkheimer és Adorno álláspontjához alapvetően rossz, alapvetően értéktelen. Se ezt a lesüllyedés elméletet, se a kultúriparnak ezt a nagyon erősen az iparosítást hangsúlyozó mozzanatát a Birminghami iskola már nem osztja, hanem sokkal inkább kölcsönös viszonyt tételeznek föl magas kultúra és tömegkultúra között. Úgy látják, hogy a kölcsönzés és a kölcsönhatás az két irányú. Ha pedig ez két irányúvá válik, akkor már nem egyértelmű, hogy a tömegkultúra és a tömegkultúra hatása az negatív. Hiszen akkor lehet, hogy a tömegkultúra ösztönzést jelenthet magas kulturális alkotások számára is. Ez a kölcsönösség tehát egy döntő és meghatározó mozzanatként jelenik meg. Olyan kétirányúságként, ami már a tömegkultúrához való ambivalens viszonyt lehetővé teszi. Továbbra is jelen van a kritikai aspektus, de már nem egyértelműen valami kiüzendő, valami ördögtől való a tömegkultúra, mint olyan. Na most ennek a kölcsönös hatásnak, kölcsönhatásnak, egymástól való kölcsönzésnek a leírására többféle kísérlet is született, és van egy másik nagyon fontos előzmény Horkheimer és Adorno munkája mellett, ez pedig Mihály Bakhtinnak a középkori nevetés kultúráról írott nagy könyve, amely oroszul született, de természetesen később lefordították angolra, és a 80-as években egyfajta sikerkönyv is volt az Egyesült Államokban, és egy másik fontos előzmény, egy fontos ösztönző volt a kultúratudományok alakulásában, illetve konkrétan a tömegkultúrának egy eltérő szemléletmódját közvetítette. Hát ez az, amiről ma már nincs időm beszélni, tehát majd a következő alkalommal innen fogom folytatni, vagyis hogy a bakhtini elgondolások azok mennyiben adnak alapot, mennyiben adnak módszertani segítséget a tömegkultúra és az elitkultúra egy más típusú, már nem egyértelműen a tömegkultúrát elítélő és kizáró szemléletmódjához.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 10. hó 16-án készült.